Péter nevében is. Maradjanak továbbra is rádiónk hullámhosszain. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pünkösd vasárnapját ünnepeljük a hétvégén, amely a húsvét időszak méltó megkoronázása, írja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe, amely az apostolokra leszállva erősítette hitüket és küldte őket az evangélium hirdetésére. Az ünnep egyben arra emlékeztet bennünket, hogy a Szentlélek jelenléte ma is él és munkálkodik közöttünk. Köszöntsük együtt a pünkösdöt és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezesse életünket és közösségeinket, írta az MKPK. A háborúból való kimaradás fontos eszközének nevezte Orbán Viktor a Nemzeti Békepárti Egység felmutatását az európai parlamenti választásokon. A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, szerinte nem indokolatlan összefüggésbe hozni a szlovák kormányfő elleni merényletet ezzel, erőteljes erőközpontok érdekeltek abban, hogy az orosz-ukrán háború folytatódjon. Arról is beszélt, nekünk alapvetően nem ideológiai, hanem gazdasági kapcsolatokra van szükségünk, kelettel és nyugattal egyaránt a jövő csúcs technológiáiban. Az Európa Tanács kiváló terepe lehetett volna a béke megteremtésének, de olyan döntés hoztak, amivel kizárták Oroszországot, és ezzel a közvetlen szembesítés és párbeszéd lehetőségét is, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Strasbourgban az Európa Tanács külügyminiszteri értekezletén. Szijjártó Péter ismertetése szerint a magyar kormány megvétózta a Volodymyr Zelenszky ukrán elnök béketervét. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajnában népes magyar kisebbség lakik, többüket a frontvonalra küldtek, és sajnos sokuk életét is veszítette, a tanácsnak pedig foglalkoznia kellene ezzel a kérdéssel is. Hónapokig tartó áramkimaradásokra számítanak Ukrajnában az ország energetikai infrastruktúrájára mért folyamatos orosz támadások miatt. Az utóbbi időben fokozott légicsapások érték a hőerőműveket és a vízi erőműveket. Újabb műtéten esett át a hét közepén lőfegyveres merényletben súlyosan megsebesült Robert Fico. A szlovák miniszterelnök állapota stabil, de továbbra is súlyos, jelentette be délután Robert Kalinák védelmi miniszter és miniszterelnök helyettes. Idén áprilisban is a magyar családok kapták Európában a legolcsóbban a háztartási villamosenergiát és a földgázt, tette közzé a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Németh Szilárd szerint csak a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselői akarják és tudják megvédeni a rezsicsökkentést. Itthon 609, a szomszédos országokban 621 forint volt a benzin átlagára, a dízel esetében ugyanakkor fordított a helyzet, itt 607, a környező államokban pedig 597 forint volt az ár, közölte kísérleti statisztikai jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az üzemanyagkereskedők megértették és elfogadták a kormány szándékait és céljait, így az elmúlt hetekben jelentős árcsökkentést hajtottak végre, reagált Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A Magyar Falu program keretében 2019 óta több mint 3200 utca újult meg, 1300 járdát újítottak fel, és több mint 100 kerékpár útszakasz készült el, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár a Vasvár megyei magyar lakon beszélt, ahol átadta a felújított Boldog Brenner János utcát, valamint a hozzácsatlakozó, a Szőlőhegyre vezető több mint 1 kilométeres útszakaszt. A korábbi keretet csak nem a duplájára emelve, több mint 10 milliárd forintot biztosít a kormány a vidéki alsóbrendű utak javításaira, közölte a közlekedésért felelős államtitkár. Nagy Bálint ismertetése szerint az eredetileg tervezett 5 milliárd 700 millió forintot a múlt héten további 5 milliárd forinttal egészítették ki. A tavalyi 239 után ebben az évben 357 kilométernyi útfelület újulhat meg, amihez a Magyar Falu program 10 milliárd forintos támogatása is hozzájárul. Ismét lehet pályázni a Családbarát munkahely címre, amelynek célja a munka és magánélet egyensúlyának elősegítése, jelentette be a családokért felelős államtitkár. Hornung Ágnes ismertetése szerint a pályázat összesen 100 millió forint keretösszeggel áll rendelkezésre, a sikeres jelentkezők akár 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak. Az idei pályázatokra június 30-áig lehet jelentkezni, a kiírás részletei az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő honlapján érhetőek el. 2 héttel a határidő lejárta előtt már 12.150-en jelezték, hogy az Európai Parlament magyar tagjainak választásán a 147 külképviselet valamelyikén akarnak voksolni. Az EP választáson azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a voksolás napján június 9-én nem tartózkodnak Magyarországon, a nagykövetségeken és konzulátusokon szavazhatnak. Ehhez május 31-én délután 4 óráig kell kérniük a külképviseleti névjegyzékbevételüket. Végül az időjárásról. Kezdetben felhősebb, majd derült lesz az ég, kevés helyen kialakult zápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Comme ça, et d'un coup t'arracher les yeux. Si tu ne me regardais pas avec la joie d'être amoureux, je pourrais tourner sur la tête, devenir folle en quelques heures. Si jamais tu prenais l'envie de ne plus croire en mon bonheur, ça me fait mal. Crier pendant des heures, si tu ne reviens pas tout de suite, pour bien filer à 100 à l'heure, pour aller te chercher des frites. Il suffit que tu claques des doigts, pour que j'apparaisse dans ton salon. Mais si jamais tu n'ouvres pas la porte, promis, je la défonce. Ça me fait mal.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2024. május 17-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként Szent Hedvig évfordulójáról lesz szó. Majd beszámolót hallhatnak az Egri Katolikus Egyetem dolgozóinak lelki gyakorlatáról. Végül pedig a Sárospataki Református Hittudományi Akadémia programját mutatjuk be. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia altemplomából. A Szent Kinga születésének 800, Szent Hedvig születésének 650. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vagyunk. Ebből az alkalomból egy nemzetközi eseményt szervezett dr. Osztia Zoltán, a templom plébánosa. Három országból hívott meg vendégeket. Akivel itt ülünk az altemplomban, a litván püspöki konferencia főtitkára, Kęstutis Smiglevičius. Ő előadást tartott a Szapiencia Hittudományi Főiskolán. Előadásának címe Anzsu Szent Hedvig jelentősége a hitéletben, a litván történelemben és a közép-európai kapcsolatokban. Kérem, ismertesse Szent Hedvig jelentőségét.
Na, Sventoi Jedvig,
Szent Hedvig akkor ment feleségül Jagellóhoz, amikor Litvánia talán a legnagyobb volt a történelme során, és ezen kívül keresett útját a litván krisztianizáció kérdésében.
Említette az előadásában, hogy Litvánia akkor sokkal nagyobb ország volt, mint ma. Mely ország részek tartoztak hozzá?
Nem az országok tartoztak Litvániához, hanem Litvániának nagy területei voltak, és azok területek tartoztak Litvániához, amelyek most más országokhoz tartoznak, tehát Fehér Oroszország területei, Oroszország bizonyos területei és Lengyelország bizonyos területei.
Hedvig uralkodása mit jelentett a litván népnek?
Labai daug. Pirmiausia, jinai susitokė su Jogaila, kuris buvo didysis kunigaikštis.
Nagy jelentősége volt. Először is Hedvig Jagellóhoz, aki akkor Litvánia nagy fejedelme volt, ment férhez, és ezáltal egy nagy ország alakult, Litvánia és Lengyelország területe nagy lett. Másodszor, tehát a kereszténység terjedése. Hedvig révén Jagelló eldöntötte, hogy Litvánia felveszi a kereszténység. Litvánia az utolsó pogány ország volt Európában. 1387. februárjában kezdődött a kereszténység terjesztése Litvániában, de már 1386-ban kezdődött az első templom építése.
Negalime bejóti, kad jie kartu aptarė kristianizacijos Lietuvoje projektą. Tai reikšmė yra didžiulė. Tai nėra pirma bažnyčia Lietuvoje?
Nem lehet mondani, hogy az első templom, az első, ami kereszténység felvételével épült, és a Szent László és Szent Stanisló nevét kapta.
Ért ér a Sventő Stanislavo és Sventő Vladislavo Vaznice.
Hedviggel hogy lehet érzékeltetni a két nép közötti kapcsolatot?
Taip ir jaučiamas, pati Jedviga gyveno labai trumpai, ne tai be galo trumpas, mirė be galo jauna, pati niekada nebuvo Lietuvoje ir kažkaip tiesiogiai kažkokių tokių, sakykime, tiesioginių veiksmų ir įrodymų.
Úgy lehet érezni, hogy Hedvig soha nem volt Litvániában, és nagyon rövid életet élt, közvetlenül ő nem volt Litvániában, de imádkozott a kereszténységért, és nagyon sokban tevénkedett a liturgikus dolgo eljutatása érdekében Litvániába. Tehát nagyon sok ilyen dolgot tett.
Sukuria leidzsa pagaminti szavo dvare ir atsuncia liturginius reikmenis.
Van tisztelete Litvániában Hedvignek?
Kaip sakiau, pirmiausia, Jedvigos įtaka jaučiama netiesiogiai. Nėra tiesioginės Jedvigos įtakos.
Tisztelik, de úgy közvetetten talán jobban, és azt tanúsítja, ami már tudományosan is be van bizonyítva, például onomasztika tudomány ágban, ami kutatja a nevek viselését, és például már 19. században és 20. században Litvániában élő lengyel és litván nők elveszik Jedviga, tehát Hedvig nevét, tehát ezzel kifejezve a tiszteletet.
Lengyiskai, lietuviškai lygiai taip pat tas vardas tariasi, ir iš to matome, kaip žmonėse gyvena šita atmintis ir toliau karalienės Jedvigos.
Most Pavel Barán atya ül itt velünk szembe, az altemplomban, a krakói Pavel plébánosa Lengyelországból érkezett, ő Szent Hedvig erekét hozott, ide ajándékozza a plébániának. Mit kell tudni Szent Hedvignek a lengyelországi tiszteletéről?
Święta Jadwiga jest czczona w Polsce praktycznie od momentu jej przedwczesnej śmierci.
Természetesen ez nem volt liturgikus eredetű tisztelet, mert a szentélyavatási folyamat az a 20. században történt, tavaly ünnepeltük a szentélyavatásának 25. évfordulóját, de a történelmi források már megmutatják azt, hogy Hedvig királynőt halála után már a nép egy jó, gondoskodó és erényes királynőként tisztelte. Inkább azt mondják, hogy nagyon istenfélő volt. Istenfélő volt a cselekedeteiben, az imádságában, abban, ahogy az emberekkel, az alattvalóival bánt, amilyen döntéseket hozott.
Jak traktovala ludzi, z jakim miłosierdziem i wielkim szacunkiem, że to płynęło z jej głębokiej wiary chrześcijańskiej.
Még a kezdetekről, a magyar gyökerekről kérdezném.
Węgierskie korzenie Jadwigi. Oczywiście myślę, że dużo tutaj zostało powiedziane na ten temat, ale Węgry, oczywiście to, że...
A magyar gyökerekről, hát azt gondolom, hogy erről már nagyon sokat hallottunk az elmúlt konferencián, a tudományos konferencián, amin kifejezetten ez volt a téma, de nyilvánvalóan nem egyedül érkezett Lengyelországba a Wawelre, hanem az egész udvar jött vele, tehát egy kis Magyarországot hozott Lengyelországba, de mindez az akkori geopolitikai helyzetből adódott, és még fontos talán azt hangsúlyozni, hogy Hedvig királya volt Lengyelországnak, nem királynője vagy királynéja, tehát nem a király felesége, hanem nálunk a Waweli katedrálisban, az ereklye tartóján is az szerepel konkrétan, hogy Rex Polonium, tehát Lengyelország királya. Nem Regina, hanem Rex Polonia.
Ze swoim orszakiem, ze swoim dorolem również Węgry do Polski. Dobrze, to może.
Hogyan tisztelik az ő életművét Lengyelországban?
No, tutaj dochodzimy już do kultu liturgicznego.
És akkor itt már a liturgiáról is beszélhetünk.
Oczywiście głównym miejscem kultu królowej Jadwigi Andegaveńskiej w Polsce jest nasza katedra wawelska.
A fő helye Anzsó Hedvig tiszteletének a Waweli katedrális. Minden nap 7 óra 30-kor szentmisét mutatnak be az ő erekjénél, annál az oltárnál, ahol a csodálatos kereszt van, az a kereszt, amelynél ő imádkozott. És a keddi nap van hagyományosan Szent Hedvignek szentelve, amikor is a Szent Misét azokra a kérésekre mutatjuk be, amelyet a zarándokok hétközben ott leírnak, tehát ugye a katedrába érkező zarándokok írhatnak ima kéréseket, és ezekért imádkozunk mindig kedd este, ami hagyományosan már Szent Hedvig napja. És Szent Hedvig ünnepét Lengyelországban június 8-án ünnepeljük, és erre minden évben egy kilenceddel készülünk, tehát 9 nappal korábban különleges ima indul, ami az ünneppel ér véget. Természetesen minden nap érkeznek zarándokok, és az erekénél imádkoznak. Imádkoznak Szent Hedvig közbenjárására, és a leginkább Szent Hedvig közbenjárásáért olyan párok imádkoznak, akik kisbabát szeretnének, vagy kisbabát várnak. Ez természetesen az ő életével, vagy életének végével kapcsolható össze, hiszen ő röviddel a kislánya születése és halála után halt meg. Ezek a párok azért imádkoznak, hogy minden rendben legyen, egészséges szülés és egészséges kisbaba jöjjön a világra. De védőszentjüknek tekintik azok a párok is, akik magzatveszélyen vannak túl, mert tudják, hogy az ő közbenjárásáért imádkozhatnak.
Także osoby, które straciły dzieci, to znaczy tak zwane dzieci utracone, które straciły dzieci, były jakieś, utraciły dzieci w wieku niemowlęcym, również widzą w Jadwidze swoją patronkę.
Mi az az életmű, ami előtt tisztelegnek?
Pewno Jadwiga pokazała, że niezależnie od tego, z jakiego stanu się pochodzi, jaką się miało historię życia, można...
Hedvig megmutatta, hogy függetlenül attól, hogy valaki honnét származik, milyen élethelyzetben találja magát, mindig lehet keresni a Jóistent és a szándékait, és keresni azt az utat, amit a Jóisten valakinek szánt. És az is biztos, hogy mint az elhangzott a konferencián, többször is utaltunk rá, ugye ez a két embetű, két Mária és Márta nevéből véve ez a két embetű, azt szimbolizálja, hogy van a elmélkedő szeretet és a cselekvő szeretet, és ezt a kettőt nagyon jól ötvözte Szent Hedvig az életében. Az a tény, hogy ő az egyetlen lengyel nőnemű király, az is megmutatja, hogy az, hogy valaki nő, az nem jelenti az, hogy gyenge, sőt, éppen ellenkezőleg nagyon tekintélyes uralkodó volt, illetve nagyon sok érzékenységet vitt az uralkodásába, és gyengétséget.
Tom, hogy kobiecość to nie jest oznaka słabości, wręcz przeciwnie, ona wniosła na pewno w te swoje rządy taką wielką wrażliwość i matczyną miłość względem swoich poddanych.
Végül a csonterekéről kérdezem, hogy Szent Hedvig csonterekét adományozza a templomnak. Mit szeretne ezzel elérni, hogy itt is növekedjen a Szent Hedvig tisztelete?
No to jeszcze raz, no pamięta pani, co mówi, że to strona węgierska.
Ez úgy működik, hogy a lengyel Wawelnek a plébánosa, a Szent Hedvig ereke őrzője. És amikor a magyarok megtudták, hogy Lengyelországban a születésének 650. évfordulóját ünneplik, és lehet erekét igényelni, akkor fordult Zoltán atya, a belvárosi plébánia plébánosa a krakói érsekhez, mert ez az útja, módja, hogy erekéthez jusson egy plébánia, vagy egy intézmény. Így történt, tehát Zoltán atya kérésére hoztuk a csonterekét ide Budapestre.
Kupa Marka és a decizió arcibiskupa, no, przywieźliśmy te relikwie tutaj.
Cebula Pavel atyát köszöntöm, akit jól ismernek az egri hallgatók, hiszen a páduai Szent Antal templom plébánosa, Minorita atya, Szent Hedvig erekje van Egerben, és még több szentnek az erekéjét is őrzik. Melyek ezek?
A Szent Kinga és a húgának, Boldog Jolánnak, aki Hedvignek D4 ok. anyja. Ez nagyon érdekes, hogy Szent Hedvig Boldog Jalánnak a leszármazottja. De az erekék azért fontosak számunkra, mert mi hiszünk a testföltámadásában, ugye? A hitvallásban ezt valljuk, és remélem hétköznapi életünkben is. És az erekék, ezek megfogható testnek a darabjai. A lélek az Úrban van, a mennyben, ezért boldognak vagy szentnek nevezzük és hívjuk, de ami marad, földi maradványai, mi azért tiszteljük, mert nem tudjuk hogyan, de valami kapcsolat marad a test és a lélek között, és így várjuk hittel, reménnyel a test föltámadását is. Tehát ez olyan fontos az erekék tisztelete, mert azon, ami anyagi, materiális, kapcsolat lépünk azokkal, akik a mennyben vannak, de ugyanakkor hiszünk a szentek közösségében. Tehát mi lelki egységben vagyunk azokkal, akik már teljesen Istenben vannak, és mi, akik még zarándok után járunk is, így akarunk tanulni a szent testvéreinktől, akik eredményesen befejezték a földizarándok útjukat, hogy mit kell tennünk, hogy bennünk is vajosuljon meg Isten akarata, Isten terve, Isten szeretete.
Mennyire jellemző az erekje tisztelet az egriekre?
Nagyon, nagyon külföldről is jönnek tisztelegni a szent erekjeik előtt. Rendszeresen például a vielicskai bányászok jönnek, meg oszondeci testvérek, Szent Kinga tisztelői, de mások is. Tehát én úgy látom, hogy nagyon fontos ez a hely.
Szent Kinga és Szent Hedvig életéből hogyan meríthetnek a hívek? Milyen példa lehet előttük?
Hát elsősorban meg kell ismerni. Hál' Istennek most már van néhány könyvünk magyarul is, és néhány műsor is a katolikus médiákban, de a történelmi kiadványokban is, és akkor meg kell kérdezni, Uram, ezen a szenten keresztül te mit akarsz üzenni nekem? Mert mindenkinek más, mert mindenkinek saját útja van, ugye saját hivatása. De a lényeg, hogy kérdezzük, tehát keressük Isten akaratát. Hogyan ma is a lengyel krakói érsek hangsúlyozta, hogy Hedvig szintén kereste Isten akaratát, és akkor hallotta a keresztről, a megfeszítettről a meghívást. Jöjj, kövess engem, tedd, amit látsz, tehát áldozat fel magad.
Milyen gondolatokkal érkezett a mai Szent Kinga, Szent Hedvig megemlékezésre?
Számomra csodálatos esemény Mennyországnak előtere, mert ez rendkívüli dolog, hogy ugye Vilniustól Krakón, Tarnovon keresztül, Oszondecen keresztül, ugye Szepsi püspök is itt volt, meg a magyar prímás is. És hogy itt együtt imádkoztunk, ez olyan élmény, hogy ami 800 évvel ezelőtt történt, vagy 600 évvel ezelőtt, az ma is gyümölcsözik. És ez reménykeltű, hogy ebben az zavarban, amelyben ma vagyunk, vannak erős pillérek, vannak irányító fények, és ezek a mi szentjeink, akik tényleg látszik ma is, hogy összekötnek minket. Ez mutatja az igazi gyökereinket, de ebből fakadó egységünket is. A lelki egységben tudunk lenni, és így az Úr tudja gyógyítani a múltnak a sebeit. Mert mindenki bűnös, ugye minden ember, minden nemzet is, de ugyanakkor minden nemzetnek látjuk világosan van hivatása Istentől, mint minden embernek. És a szentjeink erre nem csak ébresztenek föl, erre a tudatra, hanem megerősítenek, hogy igen, érdemes ezen az úton menni, mert ahogyan Isten bennünk megvalósította a tervét, hogy bennünk is ezt megtehetünk, ha mi is engedjük magunkat, ha rábízunk magunkat.
Ön kérte már a közbenjárásukat?
Állandóan, évek óta. Sőt, gyerekkoromban, mint minisztráns, Gnyeznóba zarándokoltam, ahol Boldog Jolán sírja van. Tehát az első szent, akivel én ilyen módon találkoztam, lehet mondani Erekin keresztül, az Boldog Jolán volt. Mint Filik lengyek, Filik magyar, magyar földön szolgálok, vagy magyarok között, anyukám szerint ez hálaadás Istennek, hogy Kingán keresztül a litván népe, mondhatom népem, megkapta a keresztséget.
Említette, hogy félig lengyel, félig magyar.
Félig lengyel, félig litván. Anyukám litván, apám lengyel.
Hogyan választotta akkor Magyarországot, hogy itt akar szolgálni?
Hát ez nagyon gyors megkülönböztetés volt. 3 vagy 2 perc alatt jut a felajánlás az előjáróktól. 91-ben, hogy föld alul 3 minarita ugye, jött a közösségi életbe, és hogy mint kispap, hogy nem akarom-e támogatni. Mondom, 2 perc után jelentkeztem, hogy igen. És akkor nem is gondoltam Szent Hedvigre. Csak később, 92-ben, amikor anyukám először jött Magyarországra, és elvittem a Diósgyőri várba, Miskolcon, és mondtam, hogy Nagy Lajos építette ezt a várat, akkor anyukám, aki litván, azt mondta, hogy akkor most már tudom, hogy a fiamat Isten miért küldte Magyarországra, hogy megköszönje a keresztséget.
Hogyan érzi magát, hogyan tudja a híveket Isten szeretetére tanítani?
Magyarul. Illetve Egerben, a Minerta templom nyáron, minden nyáron van lengyelül is szent mise, és akkor a templom tele van, tehát nagyon sok lengyel turista van, hála Istennek, és ők is nagyon örülnek, hogy ott őrizzük a közös magyar-lengyel, illetve most már mondhatjuk bátran litván, sőt, ugye szlovák, tehát a mi közös szentjeink. Persze, hogy egy nemzetből származunk, egy kultúrából, egy családból, de aki katolikus, az katolikus, ugye, az egyetemes egyháznak a tagja, és aki ezt tudott, éli át, Isten segítségével felül tud múlni a fölött, hogy a múltban milyen problémák, nehézségek, vagy akár sírelmek is voltak. A hasonlóképpen, mint magyarok és szlovakok között, lengyelek és litvánok között voltak feszültségek, főleg utóbbi 100 évben. De mi keresztények, katolikusok erre vagyunk meghívva, hogy döntsük le a falakat.
Ez most sikerült ezen az alkalmon?
Szerintem ez szerényen szólva legalább nagyon erős magvetés volt. Tehát újra találkoztunk együtt, úgy mint évszázadokkal ezelőtt, ugye egységben voltak a mi elődjeink.
És most sokan meglátogattak bennünket ezekből az országokból.
Igen, és reméljük, hogy mi ki fognak is jönni, meg mi is fogunk hozzájuk menni, ugye viszont látogatásul, ha lehet így mondani, de az a lényeg, hogy tudunk együtt lenni.
A Szapiencia Hittudományi Főiskolán vagyunk, és a Szent Kinga 800, Szent Hedvig 650 évforduló alkalmából beszélgetünk dr. Osztia Zoltánnal, a Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia plébánosával. Az ünnepség sorozatról kérdezem dr. Osztia Zoltánt, akinek a nevéhez fűződik ez az ünnepség sorozat.
Szerencsére nem az én nevemhez fűződik, hanem Szent Kinga és Szent Hedvig nevéhez kötődik. A csodálatos jubileumuk adta az apropót arra, hogy ezt megrendezzük, ezt az ünnepet. És hát nagyon sok embernek, elsősorban egyházi fölsőbségeknek, tekintélyeknek kellett a jelenlétük ahhoz, hogy ez az ünnep kifejezze azt, amit szerettünk volna kifejezni és világgá kiáltani. Hiszen született egy kiáltvány, egy nyilatkozat, ami valóban arra hivatott, hogy kifejezzük azt világgá kiáltva, hogy mindenfajta más egyéb erőkkel szemben a testvéri közösséget, amely 1000 év történelmét tudja maga mögött, a testvéri közösséget ma is ápoljuk, igényeljük és fölkínáljuk, mint alternatívát Európa javára. Hiszen látjuk, hogy egy háborús ideológia és narratíva közepette, muszáj kell és tudunk alternatívát kínálni, és az a testvéri közösség, amely kegyelmi alapokon nyugszik, amely a szentek életének és közbenjárásának a megerősítő hatásán alapul.
A 4 országnak a papi elöljárói készítették ezt a nyilatkozatot, litván, szlovák, lengyel és magyar papokhoz fűződik, és a nyilatkozatnak az a lényege, hogy megfogalmazták benne Szent Kinga és Szent Hedvig életútját, és azt felidézve ismét tudatosítják, hogy jövünk forrása csak is az itt élő emberek és nemzetek egymás iránti keresztény szeretete és szolidaritása lehet. A ünnepség fővédnöke dr. Erdő Péter bíboros atya volt, aki celebrálta a misét a Nagyboldogasszony templomban. A misének a fő mondanivalója az élet sója volt, és amikor kijöttünk a templomból, akkor a Nagyboldogasszony plébánia pecsétjével ellátva sót is kaptunk, megszentelt sót. Miről szólt a mise?
A sónak a szimbóluma az nagyon ősi. Nem véletlen, hogy a szentelt vízünkbe is megszentelt sót kevertünk, és ez a tartóságot, az állandóságot, minden romlást elhárító erőt mutat és bizonyít. Só nélkül az étel élvezhetetlen, és só nélkül nincs élet. Tudjuk, hogy Szent Kinga ezért is ajándékozott a lengyel nemzetnek bányát, sóbányát, amit ki is hangsúlyoztak a főpásztorok is, hogy azelőtt be kellett szerezni külföldről, meg kellett vásárolni, és látta Szent Kinga ezt az ínséget, és mivel föltártak már korábban sóbányákat, csak aztán nem használták, ezért ő abból a hozományból, amelyet kapott, éppen elhangzott ez, hogy mekkora óriási hozományt kapott mind a két királylány int Magyarországról, és hogy azzal a lengyel nemzet javát hogyan szolgálták. És hát így született meg a gondolat, a híresség az, hogy így is szokták ábrázolni Szent Kingát, hogy a gyűrűjét dobta a föltárt tárnába, sóbányába, és ezzel mint egy lefoglalta a nemzet számára ezt a bányát. De hát hallottuk azt is, hogy nem csak kolostorokat alapítottak, nem csak kórházakkal ajándékozták meg a nemzet életét, hanem nagyon sokféle módon békét teremtettek, egységet teremtettek, a katolizációt mozdították elő. Hát a litván nemzet, tudjuk Szent Hedvignek a esetében, a litván nemzet akkor még pogány volt, és azzal, hogy ő előmozdította a litván és a lengyel uniót, ezzel annak a térségnek a krisztianizációját, tehát a keresztény tételét ő mozdított, ez neki köszönhető. És ez a litván-lengyel unió, ez az, ami előmozdította, hogy ez az egész térség, ez új kultúrát kapott, egy keresztény kultúrát, föltárult számukra egy új jövő, egy új lehetőség. Nyugodtan mondjuk azt is, ez nem ideológia, hogy történelmet csináltak, írtak a mi szentjeink, mind a kettő, Szent Kinga és Szent Hedvig egyaránt.
A plébánia Szent Hedvig csonterekjét kapott Lengyelországból, a Wawel plébánusa hozta el. Mit jelent ez a plébániának?
Tudjuk az erekje tiszteletnek a súlyát, ami vallásos, katolikus vallásos életünkben. Ez egy nagyon fontos antropológiai, tehát az emberről való fölfogásunk, képünk tényén alapul. Tehát egy nagyon fontos antropológiai tényre épít. Jelesen, hogy az ember test, lélek és szellem tökéletes, megbonthatatlan egysége. Bármelyik dimenziója személyiségnek van jelen, mindig az egész ember van jelen, és ezt lehetővé teszi éppen a föltámadás és a föltámadásba vetett hit. Az erekje tehát azt jelenti, hogy egy természet fölötti módon és úton jelen van az adott szent. Így hát érkezett, és boldogok vagyunk valóban, Szent Hedvig erekjéje, amelyet a Wawel plébánosa hozott el nekünk ajándékba, és Jedrasinszky érsekatya adott át bíboros főpásztornak itt a belvárosi főplébánia templomban, amit most a Jézus szíve kápolnában helyezünk el, és hát itt tisztelhető majd ilyen módon Szent Hedvig. Boldogok vagyunk tehát, hogy a jelenlétét és a közben járását kaptuk meg ezzel az erekjével. Szeretettel várunk mindenkit itt a belvárosi főplébánia templomban, többek között Szent Hedvig tiszteletére is.
A plébániánál látható két szobor, a két szentnek a szobra, Szent Hedvig és Szent Kinga, tehát nem most kezdődött a rájuk való emlékezés, koszorúzással fejeződött be a mai nap. Mióta állnak ezek a szobrok?
Több mint két évtizede vagyok a belvárosban plébános, és mindig is fontos volt számunkra kezdettől fogva a magyar-lengyel barátságnak az ápolása. Nagyon sokféle módon. Énekkaraink cseréje, plébániáink közösségeinek a találkozói, a nagy jubileumoknak vagy történelmi sorsfordító eseményeknek a közös megünneplése, vagy az azzal kapcsolatos megemlékezést rendre tartottuk. És a belvárosban a lengyel kisebbségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatnak volt ez a körülbelül 10 évvel ezelőtt már az akciója és szíve vágya, hogy a két szentünk szobra ott álljon a templom mellett az 5. kerületben, és egy Tóth Dávid nevű fiatal szobrászművész készítette el egymással szembe nézve, tehát mutatja azt, hogy ők jobban vannak egymással, és most ez itt ki is nyilvánult. Ahogy megyünk le a templom oldalsó bejáratához, ott egy gyönyörű rózsakert van, és ott áll ez a két szobor, ma is hirdetve a két nemzetnek és a két szentnek a barátságát.
jöjjenek el és nézzék meg önök is. A Szent Kinga 800 és Szent Hedvig 650 évfordulóról tudósítottam, a budapesti belvárosi Nagyboldogasszony főplébániáról és a Szapiencia Hittudományi Főiskoláról. Császi Erzsébetet hallották.
Gloria in excelsis,
Gloria in excelsis, Deus Deus.
Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanulmányi igazgatóságának munkatársai. A csoport Mátra Verebélyi Szent Kútra zarándokolt el dr. Novák István delegált rektorhelyettes vezetésével, aki elmondta, hogy a programban a résztvevők megismerhették a kegyhely történetét, közös szentmisén vettek részt, és az egyházi élettel kapcsolatos előadásokat hallgattak, valamint közös beszélgetéseken vettek részt.
Lassan 3 éve, hogy az Eszterházy Károly Egyetem katolikus egyetem lett, és már az elmúlt években megszokhatták a kedves hallgatók, hogy időről időre beszámolunk azokról a lelki programokról, amelyeket az egyetem polgárainak, munkatársainak, hallgatóknak szervezünk. Most egy újabb formája valósult meg a lelki programok sorozatában, amikor is egy egész egység, az Oktatási Főigazgatósághoz tartozó munkavállalóink szinte teljes létszámban eljöttek Mátra Verebélyi Szent Kútra, közel 40-en, és egy kétnapos lelki gyakorlaton vehettek részt. A lelki gyakorlat felépítése menete a szokásos, szentmise, elmélkedések, előadások, beszélgetések, de ennek a lelki gyakorlatnak különösen az volt az érdekessége, hogy sok olyan munkatársunkat is meg tudtuk szólítani, akik egyébként nem biztos, hogy gyakorló katolikus keresztények, viszont bemutathattuk úgy az egyházat, az egyháznak a tanítását, hogy az valóban érthető és elfogadható legyen mindenki számára. Mátra Verebélyi Szent Kútra egy rendkívül csodálatos napon érkeztünk, május 13-án, a fatimai jelenéseknek a ünnepnapján, amikor is Istennek a csodálatos teremtéséről, újjateremtéséről, a szűzanya jelenések ma is aktuális mondani valójáról kellett és lehetett elmélkednünk. Külön öröm ilyenkor mindig, hogy a szerzetes közösség tagjai közül elmondják, elmesélik a kegyhelynek a történetét, és ez a történet, ez mindig megragadja és magával ragadja azokat, akik először járnak itt ezen a kegyhelyen. Az elmélkedések sorozatában Egyházi Protokoll címmel mondtam el egy olyan előadást, amelyik azt próbálja megértetni az esetleges egyházon kívülállókkal is, hogy milyen formában jelenik meg a katolikus egyháznak tagjai, azok, akik a katolikus egyházban lettek megkeresztelve, a világiak és a klerikusok, és a világiak feladatáról, a klerikusoknak az egyes szerepéről és a klerikusok különböző csoportjáról szólt ez az előadás. És ilyenkor felkérek olyan világi szemét is, aki a saját életéről, katolikus meggyőződéséről tesz tanúságot a közösség tagjai előtt.
Thank you.
Tanulmányi délutánra hívta hallgatóit és az érdeklődőket a Sárospataki Református Hittudományi Akadémia. Az előadások fő vonalát a lelkész, mint személy adta. Dr. Nagy Károly Zsolt tudományos rektorhelyettes előadásában főleg képek segítségével mutatta be korunk lelkészeit és megjelenésüket. A tanulmányi délutánt egy kiállítás megnyitása is színesítette, melynek alkotója az egyetem egykori diákja volt.
A délutánnak kettős célja van. Alapvető célja az, hogy ezzel az előadás sorozattal, a tanulmányi délutánnal kapcsolódunk be a Tudományünnepe programsorozatba. Ezt ugye a Magyar Tudományos Akadémia indította. Minden intézménynek vagy különböző intézményeknek van lehetősége ebbe bekapcsolódni. Mi ezzel neveztünk idén ebbe a programba, tehát hogy ünnepeljük a tudományt, ünnepeljük a saját magunkról, azokról a problémákról való gondolkodásnak a lehetőségét és adottságát, amik nekünk adattak. A másik célja pedig az, hogy tanulmányi délutánról van szó, tehát hogy azokat a hallgatókat, akik a számunkra a kezünkbe adattak, akik felé küldetésünk van, azokat a hallgatókat hívjuk. Most az órák délután elmaradtak, és ezeket az előadásokat hallgatják ők is. Ezekről a témákról fogunk közösen beszélgetni. Azért jók ezek a délutánok, mert ilyenkor koncentráltan lehet egy témára fókuszálni. A lelkészképről beszélek, arról, ahogyan a lelkészek a nyilvánosság előtt, vagy a nyilvánosság és a privát szféra határán használt fényképeken, a fénykép korszakában a 19. század második felétől 20. században megjelennek. Azért érdemes erről beszélni, mert hogy a fényképeknek az ilyen típusú használata, tehát egyfelől egy kicsit a nyilvánosságnak, a sajtóban a való használata, illetve az, ahogyan saját magukat megjelenítik családi körben, vagy éppen a hivatásuk gyakorlása közben, a fényképeknek az ilyen használata a saját identitásuk visszatükrözésének a lehetőségét és módjait adja az embereknek a kezében, és ez arra jó, hogy saját magunkat mutatjuk föl saját magunknak, mint egyfajta ideális képet állítjuk magunkat magunk elé, lelkészek palástban, Bibliával a kezükben, vagy éppen családi körben. És én azt fogom megvizsgálni, hogy azok a képek, amiket a lelkészek állítanak így magukról maguk elé, azok mennyiben különlegesek, mennyiben más egy református lelkésznek az ilyen képhasználata, mint egy katolikus papnak a képhasználata, illetve mennyiben sajátos mondjuk egy polgári társadalom képhasználatához viszonyítva. Az volt a célom egy felől, hogy egy olyan kiállítássorozatot indítsunk el itt a Pataki Teológia Zsibongó galériájában, ahol saját növendékeinket, vagy református lelkészeket, akik jól fotográfálnak, nem feltétlenül fotóművészek, de a képalkotáshoz értenek és jó képeket hoznak létre, ezeknek a munkáit mutassuk meg, azt mutassuk meg, hogy ők hogyan reflektálnak arra, ami a mi egyházi valóságunk, ami az egyházi életünk. A kiállítás Fórián Andrea nagyváradon író fotográfus anyagát mutatja be. Andrea nálunk végzett református közösségszervező alapszakon, és most nálunk tanul református közösségszervező mesterszakon. Itt egy templom fotogrammák című kiállítás látható, alapvetően fekete-fehér, vagy egy picit módosított fekete-fehér képekről van szó. Az alkotó ebben a szó összetételben, hogy templom fotogrammák, a kaligrammának és hasonlóknak a mintájára egy olyan kiállítást rakott össze, és erre utal ez a szó, ahol a képek és a képekhez kapcsolódó zsoltár szövegek együtt fejezik ki azt, hogy hogyan mutatkozik meg számára, az alkotó számára látható módon és megtapasztalható módon a transzcendens ezekben a terekben. Thank you.
Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra. Most elhangzott közéleti műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról